Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Isten útja tökéletes. Az Úr beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen. Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Meghajtott fejjel ma este is csendesedjünk, elboruljunk le, és hódoljunk a mi Istenünk előtt, imádkozzunk. Olyan nagy ajándék nekünk, mennyei édesatyánk, hogy a város zajából a templom csöndjébe érkezhetünk. Olyan nagy ajándék, hogy ebben a nagyvárosban vannak olyan helyek, ahol a te szeretetednek, a te jóságodnak, a te irgalmadnak a bizonyossága nem kérdőjeles. Köszönjük ezt a megszentelt helyet, köszönjük a megszentelt alkalmat, és köszönjük azt a készséget, késztetést, amivel most ide vontál bennünket, hogy elhoztál, hogy eljöhettünk. Sokszor nem értjük, és nem is valljuk meg, de minden lépésünk, minden lélegzetünk, minden szívdobbanásunk a te kegyelmednek a jele. Hiszen egyedül te adsz nekünk életet, és te engeded nekünk, hogy járjuk az utat, és te vagy, aki még azzal a kegyelemmel is felruházol, hogy időt, lehetőséget teremtesz arra, hogy betöltsük azt, amiért földre hívtál. Úgy szeretnénk, Urunk, ezen az estén is meggazdagodni, feltöltődni, megerősödni. Ha kell lelepleződni és helyreállni, szeretnénk reformálódni. És szeretnénk, ha mindent, ami deformálja a mi szívünket, gondolatainkat, te helyreállítanál. Kérjük ehhez lelkedet, igédet. Kérjük, hogy munkálkodj bennünk, hogy az ige hirdetői, az ige hallgatók együtt, egyaránt részesüljünk ebben a megújító jóban, ami tőled való. Köszönjük, hogy kérhetünk, és köszönjük azt az ígéretet, amely most is érvényes és áll, itt vagy velünk, és meghallgatod a mi kérésünket Jézus Krisztus nevében. Légy ezért áldott, örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, ezen a mai estén is folytatjuk ezt a sorozatot a Heidelbergi K.T. kérdésének a tanulmányozását, és Isten igének a világosságába helyezve ezen a mai estén a tökéletes védelem üzenete kerül elénk. Olvasom most az igét a Lukács írása szerinti evangéliumból, örömhírből, ennek is a 21. fejezetéből, a 18. versből, mely így szól. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Ijesztő hírek közel és távol, baj-baj hátán. Szakemberek az elmúlt napokban írták le, hogy annyi hulladék úszik most a Tiszán, amennyivel 10 focipályát lehetne beteríteni. Utoljára 40 évvel ezelőtt volt ehhez hasonló jégzajlás a Tisza magyarországi szakaszán. Egy, és természetesen nem is a legijesztőbb hír, amit most idéztem. Ugyanakkor nagyon jó példája ez a hír is a bűn szennyes áradatának. És nagy kérdéseket vet fel, vajon mi emberek mit tudunk kezdeni ezzel? Hogy mit okoztunk ebben, ezen is el kell gondolkozni, és hogy mit tudunk kezdeni ezzel. És ezt a hírt, ha most felidéztem, biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők bármelyike tudna ehhez hozzátenni. Biztos, hogy lenne, aki ezt akár még felül is tudná írni, abban az értelemben tudná fokozni, hogy van ennél nagyobb nyomorúság globális értelemben, vagy éppen lokális értelemben, van nagyobb nyomorúság most közösség értelemben, vagy egészen személyes értelemben az én személyes életem kérdései között. És persze, ha ezt mérlegeljük, hogy mi is van előttünk, mi is foglalkoztat bennünket, rögtön mérlegre is kerül a hitünk. Mi az, ami bennünket nagyon mélyen érint? Mi az, ami bennünket valóban foglalkoztat? Mi az, ami fáj nekünk? Mi az, ami komolyan kérdés számunkra, mindabból, ami történik? A másik kérdés azonban az is, hogy van-e az életünkben olyan, ami mindeközben, hogy nehézségek, nehéz hírek, rossz dolgok foglalkoztatnak bennünket, bátorítást jelent? Van-e olyan az életünkben, amely fölül írja a rosszat? Van-e olyan jó hír a szívünkön, a szánkon, amely legyőzi a rossz híreket, amely legyőzi bennünk a félelmet? És ha nincs, testvérek, akkor ez a mai este újra aláhúzza, és talán minden este érdemes erre odafigyelnünk, hogy személyes reformációra van szükségünk. Ha elhalványult az a jó hír, az a drága hír, az az örömhír, amely minden rossz hírt felül ír, amely minden rosszat meg tud változtatni az életünkben. Mert egészen egyértelműen deformálnak bennünket a rossz hírek. Arra gondoltam, és talán ezt egészen személyesen jól értjük, hogy milyen rossz az, amikor egy családban, ha hazaérünk, akár szülőként, akár gyermekként, nem jön ki más belőlünk, csak valami negatív, valami rossz. Hogy képzeld, ez történt, képzeld, azt mondta, képzeld, ez fáj, képzeld, megrendített. És akkor elkezdjük mondani a híreinket, a személyes életünket érintőt, vagy másokat érintőt, negatívumokat, és ezekkel a negatív hírekkel bombázzuk a szeretteinket. Biztos átéltük már, akár úgy, hogy hozzánk érkeztek haza, akár úgy, hogy mi érkeztünk így haza, hogy milyen következményei vannak ennek. És milyen más az, hogyha haza tudunk menni jó hírrel, haza tudunk menni pozitív hírrel, pozitív hozzáállással, hogy ott van a szívünkben, hogy ez a legfontosabb, a legnagyobb, az most is áll, az most is érvényes, ez most is örömöt ad, ez most is hálára indít, annak ellenére, azzal együtt, azon túl, a felett, ami egyébként lehúzna, tönkretenne, megemésztene, az életünket megmérgezné. Deformálnak minket a rossz hírek, és reformálnak minket a jó hírek, természetesen az igazi, valódi jó hírek. Azt gondolom, jó hír ez ma este is. És amikor az Úr Jézus szavaira figyelünk, akkor azt is megfigyelhetjük, ha ennek a szövegkörnyezetét is majd elolvassuk otthon a Lukács írása szerinti örömhírből a 21. fejezetet, hogy Jézus, aki örömhírt hozott ebbe a világba, egy megdöbbentő képet tár az övéi elé, mert Jézus örömhíre abban a kontextusban, abban a szövegösszefüggésben hangzik el, ami a valóság egészét jelenti. Jézus soha nem mondott mást, mint ami az igazság, ami a valóság. Ő nem tüntette fel szebben a világot, mint amilyen. Megmutatta annak a mélységét, de megmutatta annak a magasságát is, amit jelent az ő jelenléte, velünk léte, az ő áldása rajtunk. Amikor előre mutat Jézus, akkor ebben a fejezetben, mielőtt elmondaná ezt a döbbenetesen felemelő, bátorító üzenetet, bizony ő is olyan dolgokról beszél, amelyeket így írnak a fejlécében, hogy a megpróbáltatásnak az ideje. Megpróbáltatásnak az ideje. És arról beszél az övéinek, hogy jön olyan kor, olyan korszak, olyan szakasz az életben, az életünkben, ahol nagyon komoly próba alá kerül az életünk. Mert megtévesztők támadnak, mert hallani fogunk helyi háborúkról, lázadásokról, nemzetközi háborúkról, hallani fogunk mindenfelől megjelenő földrengésekről, járványokról, éhínségről, rettenetes dolgokról, hatalmas jelekről az égen, és mind ezt megelőzően személyes üldözés, tetleges bántalmazás, bebörtönzés, kiszolgáltatottság, gyűlölet jelenik meg, mégpedig Jézus szavai szerint az övéi életében egészen a mártíromságig. Lehetne ezt még egyáltalán fokozni? Amit csak felsoroltam, megrendítő. És én most beszélni szeretnék ezen az estén a védelemről. Hát hol a védelem? Hát ezek elérik Isten gyermekeit. Hát ezek olyanok, amelyek nem kerülik ki őket. Jézus azt mondja, nem. És ezt végig gondoljuk, ezt halljuk Jézus szájából, akkor, és amikor az előbb azt mondtam, hogy ő az igazságról beszél, akkor rémisztőnek tűnhet ez a jövőkép. Mi lesz a világgal? Mi lesz velünk? Ilyen ijesztő jövőképet állít elénk Jézus? Ennyi és csak ennyi kerül elénk. Sötét fellegek. Nem, testvérek, és amikor végigolvastam ezt újra, hogy mondjam így, hogy az én számomra és az a reménységem, hogy most Isten lelke által sokunk számára Jézus záró mondata, záró szavai, olyanok, mint a fellegek fölött felragyogó nap. Mert nem ez hangzik csak el. Hozzá tartozik a valósághoz, hozzá tartozik ehhez, és el ne felejtsük. A velei megromlott világhoz, amely arra vár, hogy tökéletesen megújuljon, nem javítani kell rajta, nem foltozni kell rajta, nem valami módon neki feszülve kiavítgatni kell ezt a világot, mert egyébként jó, hanem ez a világ arra szorul, hogy vége legyen. Hogy véget érjen. És a helyén egy egészen új, egy tökéletesen más világ épüljön. Isten igéje nem hagy kétséget e felől. Illúziókat kergetünk, és ideákat gyártunk arra, hogy majd megváltoztatjuk, és eljön a szép új világ. Nem jön el. Ez a világ e felé tart, amiről Jézus beszél, és mégis reformálja Jézus szava, ami deformált érzéseinket és gondolatainkat, mert ugyan nehéz, félelmet keltő jövő jön, de egyfelől mi erről tudunk előzetesen, mert kijelenti nekünk a mi Urunk, nem ér meglepetésként, nem kergetünk illúziót, ugyan nehéz jövő jön, de azt mondja az Úr Jézus, egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Mint a felragyogó nap. A fellegek fölött. Mint a nap, amely eloszlatja a ködöt. Elképesztő dolgok jönnek, elképesztő dolgok érhetnek el minket, de egy hajszál sem eshet le a fejünkről. Egy sem fog elveszni. Micsoda szavak ezek? Micsoda mondat ez? Micsoda reménysugár ez? Mert Jézus Krisztus, igen, vallom, a tökéletes védelemről beszél. És erről gondolkozzunk el ezen a mai estén, a tökéletes védelemről, amit Káténk így fogalmaz meg, így mond ki, fölidézzük újra a heidelbergi Káté első feleletét. Jézus Krisztus úgy megőriz, aki megszabadított, aki eleget tett minden bűnünkért és az ördög minden hatalmából kimentett, úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Vallod ezt, testvére? Hiszed ezt? Tökéletes védelem. Milyen óhajtott dolog ez, hogy végig gondoltam, és persze nem tehetem, hogy én végig elemezzek egy ember öltőt, de belegondoltam abba, hogy hát nem erre vágyunk már egy pici gyermek megfoganása előttől kezdve, hogy védelemben legyen, tökéletes védelemben. Hogyha megfogan az a kicsi élet, akire úgy várunk, az úgy növekedhessen az édesanyja méhében, hogy egészségesen megszülessen, és hát vágyunk erre, hogy védelemben legyen a születés idején, majd pici csecsemőként is oltalomba, védelembe szeretnénk őt hordozni, és mi minden félelem és kétség tölt el bennünket, hogy mi minden érheti azt a pici gyermeket a növekedésében, mennyire vágyunk rá, hogy egész életén át szellemi, testi egészségben növekedjen, elérhesse azt, hogy védetten, oltalom alatt elérje a földi élete célját. Ott van bennünk ez a vágy. Olyan jó lenne, ha lenne ilyen védelmünk. Olyan jó lenne, ha tökéletes védelemben részesíthetnénk egymást. Ha bennünket valaki ebben részesítene. Ha a gyermekeink miatt, a jövendő miatt nem kéne aggódnunk. Nem kellene félnünk. Ha tudhatnánk, hogy minden valahol elrejtve történik. Erre vágyunk. És közben talán keserűen kimondjuk, hát ilyen védelem pedig nincs. Ilyen tökéletes védelem nincs. Hát az egész élet tükrözi, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Az egész élet tükrözi, hogy rengeteg a baj, ami elérhet minket. Minket, szeretteinket, családtagjainkat. Hol van itt védelem? Tökéletes védelem. Keressük meg, testvérek, először annak az okát, hogy miért kell védelem nélkül, védelemre vágyva élnünk. Miért vannak félelmeink? Miért vannak aggódásaink? Könnyű lenne a válasz azt mondani, hát azért, amilyen az élet. Hát itt van előttünk, nagyon nem kell magyarázni. De mégis azt mondom, testvérek, hogy megint tegyünk egy nagy lépést vissza, és menjünk oda egészen mélyre a félelmeink okáig. Miért van félelem az emberben? Miért kell aggódnia? Testvérek, azért, mert kiszolgáltatottá lettünk. Kiszolgáltatottá váltunk. Miért van szükség védelemre? Mert félünk. És ennek lelki okai vannak. Lelki eredete. Emlékezzünk vissza egy kicsit, akik tegnap együtt lehettünk arra, és most nem idézem fel természetesen, de emlékezzünk vissza az édeni történetre, az édeni jelenetre, amikor az ördög megkísérti az emberpárt. Azt hallottuk tegnap, hogy Jézus azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáit, aki pedig megépítette a maga munkáit, amivel lerombolta azt, amit Isten épített. De Jézus újra helyreállítja. És ott tételesen végigvettük, hogy mit tett az ördög. Hogyan csábította el az embert. És ennek a csábításnak a következtében az ember úgy döntött, hogy kiszakítja magát az Istennel való közösségből. Nem gondolta ezt végig, bár a mondani való az üzenet, hazug, becsapó üzenet mégis erről szólt, hogy majd olyan leszel, mint az Isten, tulajdonképpen arra az irigy Istenre nincs is szükséged, aki tőled megfosztotta, hogy megismerhess, hogy mi a jó és mi a rossz, elzárt valamit, ezért hát te leszel a magad Istene, magadat fogod a középre állítani. Mi történik itt? Hagy idézzem fel az igét. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, evett, adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Hogy fölidéztem, ez bizonyára nem volt új ez számunkra, de ha valakinek újként hat, olvassa majd át újra. Mert ez a leírás egy tökéletes képe annak a folyamatnak, ahogy az ember az életből a halálba kerül. Isten szava, hogy bizony meghaltok, nem volt egy olyan üzenet, ami csak egy fenyegető üzenet volt, ez a valóságot mondta és írta le. Amikor esztek arról a fáról, bizony meghaltok. A lelki halálnak az egyértelmű tükre, a bűnbeesett ember életének a tükre az, amit előttünk áll. És ha megfigyeljük, akkor ez a döbbenetes látlelet megmutatja, hogy mit jelent a lelki halál. Mit jelent a lelki halál? Többek között és alapvetően azt, hogy az ember még a legközvetlenebb hozzátartozója előtt is kiszolgáltatottnak érzi magát. A legközvetlenebb hozzátartozója előtt is. Azt mondta Ádám, amikor fölkiáltott Éva teremtésekor, akit belőle formált az Úr, testemből való test, csontomból való csont. Olyan, mint én. Egy vagyok vele. Csodálatosnak látta. Csodálatosan örült neki. Csodálatosan vált vele egészé, teljessé az élete. És most mit olvasunk? Rátekint, és elrejti magát előre. Mint olyan fordítva, Éva is elrejti magát a férje elől. De miért? Meglátták, hogy mi a rossz? Igen, meglátták. Nem a mezítelenség a rossz. Önmagában félre ne értsük, hanem azt látták meg, hogy valami olyan dolog jelent meg az életünkben, ami nem volt, és ez a rossz mi? Az Isten oltalmának, az Istenben való elrejtettségnek az elveszítése. Félelem. Meg kell őrizni maga. Még a másiktól is. El kell rejtenem magam a másik elől is. De miért? Mert kiszakadtam az Isten oltalmából. Az Isten védelméből. És rejtőzködni kezd az ember a másik elől is. Figyeljük meg, ez a rejtőzködés nem csak a másik elől való rejtőzködés, hanem Isten elől is. Mit csinál az emberpár? Bemegy a kertbe. És elbújik a fák közé. Mondhatnánk, micsoda gyerekes viselkedés. Mi is ezt csináltuk gyerekkorunkban. Nem. Amikor rosszat csináltunk, menekültünk. Elrejtő. Csak ne lássanak meg. Csak észre ne vegyék. Félünk. Nem jól csináltunk valamit. Valami nem jól van az életünkben. Hát lehet, hogy gyerekes. De az az igazság, hogy nagyon-nem-nagyon nőttünk föl ebből a gyerekes állapotból, mert ma is rejtőzünk. Rejtőzködünk, és menekülünk. Igen, menekül a világ. Menekül a világ. Menekül, megijed, és még az is megdöbbentő, hogy az a hang, amely ismerős hang, az ijesztővé válik. Milyen szomorú ez. Az a hang, amelyik ijesztő, megszokottá válik, ez a kísértőé, az a hang, amelyik gyógyító, erőt adó, életet adó hang volt, félelmessé válik. Elmondja Ádám, hallottam a hangodat, és megijedtem. És elbújtam, elrejtőztem a kert fáiban. Az ember ebben a pillanatban nem ura a helyzetének, nem ura az életének, ahogy tegnap hallottuk. Itt az uralom már a kísértőjé. A kiszolgáltatottság, a hazugság atyáé, a szétdobálóé, aki elválasztotta Istentől az embert, elválasztotta a másiktól, és félelmet keltett a szívében. Testvérek, minden ember azóta rejtőzködik. Minden ember, kivétel nélkül, mert kiszolgáltatott. Rejtőzködik. Mit olvasunk itt? Egy különös, egyszerű módszert. Fügefa leveleket aggatnak magukra. De hogy mondjam így, ma azóta, amióta ez megtörtént, folyamatosan és ma is fügefa levél dolgokkal akarunk elrejtőzni, aminek a lényege nem más, mint hogy magunk akarjuk visszaállítani, megoldani azt, ami tönkrement. Magunk akarjuk magunkat elrejteni. Magunk akarunk magunknak oltalmat, védelmet szerezni. A módszerekben van némi különbség, de a lényege mindig ugyanez, a magán kezdeményezés. Így olvastuk, készítettek maguknak. Elgondolták, hogy kell ezt megoldani. Valahogy át kell hidalni, valamit csinálni kell. Ez így nem jó. Hát készítettek maguknak, azóta is ezt csináljuk. Készítünk magunknak. Kitaláljuk, hogy hogy lehet ezt megoldani. Mennyi, de mennyi ilyen kezdeményezés jelent meg, és van jelen ma is az emberiség történetében. Vallások, filozófiák, ideológiák, mágiák. És eközben a legnagyobb kiszolgáltatottság jelenik meg. A legnagyobb kiszolgáltatottság, ami csak létezik. És néha mérhetetlen pontosan le lehet ezt olvasni. Be lehet burkozni a siker, a karrier, a rendkívül nagy anyagi jólét palástjába is. Úgy gondolja az ember, el lehet rejteni magát mögötte. És látjuk, hogy az ilyen palást mögött lévő ember micsoda kiszolgáltatottja önön. Sokszor sos önsonsrontó, önmagát pusztító, másokat pusztító erőinek. Palástolja magát az ember, de közben ott van ez a kiszolgáltatottság. És eszembe jutott, hogy nyilván megint elemezhetnénk, idézhetnénk, hogy mondtam, az emberiség történetében ezeket a megoldásokat, ezeket a fügefa levél akciókat, de eszembe jutott a ma világa, ma kora, a fiatalok világa, a fiatalok kora. Milyen megdöbbentő. De persze visszamehetünk az időben nem is annyira fiatalokként arra, hogy amerikai rajzfilm csatornák. A megdöbbentő, csak úgy idézem ezeket. Olyan rajzfilm figurákat állítottak elénk, amelyben tulajdonképpen az elpusztíthatatlanság jelei jelentek meg. Emlékszünk ilyen rajzfilmekre? Tom és Jerry. Nem reklámozom őket. De ugye, amikor egymásnak feszülnek, olyanok történnek, amelyek után már be kéne fejezni ezt a bizonyos életutat, amit éppen jártak, de mindig valahogy föltámadás, mindig valahogy győzelem, mindig valahol valami különös védelem, mindig valami olyan dolog jelenik meg. De miért? Miért gyártunk ilyen rajzfilmeket? Gyerekeknek, felnőtteknek? Azért, mert azt a látszatot keltjük, hogy lehet tulajdonképpen védeni magunkat, végképp, egészében védeni magunkat. Jöjjünk közelebb Tom és Jerry világától. Mennyi olyan animációs, vagy számítógépes animációs fantáziafilm jelenik meg ma a világban, ahol szuperhősök jelennek meg, mutánsok, és különböző olyan ember feletti erőkkel rendelkező emberek, tökéletes védettségük van. Ezeket se lehet elpusztítani. Nem kérem, hogy tegye föl a kezét, aki már látott ilyet, mert akkor lelepleződnénk. De biztos vagyok benne, hogy sokat ilyet hallottunk legalábbis, hogy látuk, özöllenek az emberek, ilyen filmeket megnézni. Vagy a téli csatornákon keresik, micsoda nagyszerű dolgok. Miért? Mert illúziókat kergetünk, hogy van ilyen, hogy tökéletes védettség, csak valahogy ki kéne ezt találni. Technika, technológia, tudomány, ezeken működik, hogy lehet tökéletes védelemben az életet oltalmazni, védeni, minden eshetőséget kirekeszteni, és valahogy megvédeni magunkat. Emlékszem arra a 16 éves fiúra, illetve rá nem, csak az édesapjára, aki bejött ide, sokat mondhatnék ilyen példát. És a fia halálát jelentette be, megrendülten, nagyon jó szituált családból, magas beosztásból, jó egzisztenciából. Ez a fiú, ez a 16 éves fiú fantázia szerep játékok világába menekült, az illúzióba. És már nem tudta megkülönböztetni, mi a valóság, a realitás, és mi ez a képzelt világ. És belépett a halál karakterébe, a szó szoros értelmébe, a szülei jelenlétébe, kilépett az ablakon, az erkélyről. És szörnyet halt. És bejött az édesapa, és elmondta nekem, hogy mit szeretne betetetni a fia urnája mellé egy kis ólomkatonát. És kérdezett engem, hogy lehetséges-e. Mondtam, hogy nem én vagyok a temetkezési vállalatnak, azon képviseljek, ezt megmondanám, de mire gondol? És akkor mondta, hogy nem olyan átlagos ólomkatona ez, hanem egy ilyen érdekes, furcsa szörnyfigura. Szörnyfigura, kérdeztem. Mert mivel foglalkozott a fia? És akkor elindult a beszélgetés. És elmondta, hogy ebben a fantázia szerepjátékban magus a neve, nem a reklám helye. Éppen ellenkezőleg. Több fiatalról tudok, csak én személyesen, aki halálát ebbe a nyomorúságba lelte, mert belelépett ebbe az úgynevezett szerepjátékba, ami tömény okkultizmus, tömény sötétség, tömény, ilyen erők, energiák, pajzsok fölvétele, szerepek átvétele, amiben beleéli valaki magát, és az édesapának, amikor elmondtam, mert már akkor sajnos lelki gondozói tapasztalatom volt erről a világról, teljesen meghőkölt. Azt mondta, nem értettem én sem, hogy a fiamnak az összes klasszikus regényt megvettem. A klasszikus irodalom minden kötet, egyiket se olvasta. Ezt olvasta rongyá, ezt a Magus című könyvet. És elkezdtem mondani, mondtam, hogy van-e még testvére? Van. Van egy bátyja. Mondom, akkor azt kérném tisztelettel, hogy hozz el az összes ilyen újságot, az összes ilyen könyvet, amit a fia már elhunyt fia olvasott. Hozza el nekem. Ne maradjon otthon. Jó, majd eljövök egy hét múlva, mondta az édesapja. Másfél óra múlva itt volt. Letette elém ezt a köteget. És amikor föllapoztam a kötetet, mert ismertem, döbbenetes volt, hogy hol volt a legtöbbet olvasott, hol volt, melyik szerep volt, a legtöbbet játszott. A halál. A halál, mint magunkra vehető szerep. És ő belelépett ebbe a halálba. És nem tudta, mi belép. Az édesapja se tudta. És talán te se tudod. Miért? Mert valami olyat keresünk, amiben elrejtőzhetünk. Amiben védelmet találunk, önmagunk elől, vagy a világ elől, vagy a félelmeink elől. Az ember keresi az elrejtettséget, de igazi nyugalmat semmiben nem talál, és sehol nem talál védelmet. Palástolja a belső kilátástalanságait, a reménytelenségét, a nyughatatlanságát, a szorongásait, a félelmeit, rossz indulatait, az érzéseit, önsorsrontó vágyait, öngyilkos hajlamait, kudarcait, csalódottságait, palástolja bűneit, és hárítja mind addig, amíg fel nem ragyog számára az egyetlen megoldás. A szabadító és a szabadítás. A bűnbocsánat és az Isten gyermeki élet biztonsága. És ez nem az általunk készített ruha, mert az soha, de soha nem rejt el minket. Ez az Isten kegyelméből, az ő áldozata árán megszerzett öltözet, ezt olvassuk itt, a bűneset után, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Ha ez nem történik meg, mi nem ülhetnénk itt. Ha az Isten kegyelme nem áradt volna ki a bűnös emberre, és nem szerzett volna drága áron, élet árán bőrruhát az Isten, nem lehetnénk ma egyáltalán az emberiség részesei, de nem lehetnénk boldog, szabad emberek sem. Mert itt a lényeg, figyeljük meg, az isteni kezdeményezés. Az Úristen pedig bőrruhát készített, és felöltöztette őket. Nem az ember rejtette el újra önmagát. Az Isten rejtette el az embert. És ez egy egyértelmű ruhacsere. A saját megoldásaim helyett az Isten megoldása. És csak ebben, és csak így lehet újra elrejtett az ember. Isten báránya, az áldozat, az áldozati bárány, aki által elkészült ez a bőrruha, ez az elrejtettség, az Úr Jézus Krisztusban rejtve lehet egyedül védelme az embernek. Nincs rajta kívül védelem, nincs oltalom. De milyen csodálatos dolog vallani erről a tökéletes szabadításról, tökéletes szabadságról, erről a teljes, elvégzett megoldásról, és vallani arról a tökéletes védelemről, amely ebben a szabadításban benne rejlik, mert ő véd és ő oltalmaz meg minket. És ez azt jelenti, testvérek, hogy nem úgy van, hogy Isten kegyelme elvégzi a szabadítást, megbocsátja a bűneinket, az ördög hatalma alól felszabadít, és akkor mostantól kezdve mi jövünk. Hanem az a csodálatos ebben, hogy abban a szabadításban, abban a hatalmas, dicsőséges, megváltó tervben benne rejlik a mi védelmünk, ami egész életre szóló, örök életre szóló védelmünk, ami azt jelenti, hogy Isten oltalma hordoz, véd bennünket. Elpusztíthatatlanná tesz mindaddig, amíg az Isten terve bennünk végbe nem megy. Nem nekünk kell magunkra vigyázni. El ne veszítsük, el ne játsszuk, el ne engedjük a kapott lehetőséget. Felelősek vagyunk, félre ne értsük, de már nem kiszolgáltatottak. Felelősek vagyunk abban, hogy rátekintsünk, belévessük a bizalmunkat, az ő védelmébe, oltalmának bizonyosságába éljünk, és ez hatalmas örömhír. Reformálni kell a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat, hiszen annyi félelmet keltő dolog, annyi megrendítő tapasztalat deformál minket. Támadásoknak vagyunk kitéve, kiszolgáltatottjai vagyunk a környezetünknek, mindenféle bajnak, ami ebben a világban van. Az elleni erőknek is, amelyek itt vannak, és még mi mindennek. Hogyan lehet ezekben megállni? Hogyan lehet ezek között biztonságban élni úgy, ha engedjük reformálni a gondolkodásunkat, hogy reformálódjon az életünk, úgy, hogy megragadjuk az Úr Jézus kijelentéseit, ha komolyan vesszük, hogy kihez tartozunk, és ez határoz meg minket. Mit mondott Jézus? Mindnyájunk keresztelésekor elhangzott. Ezt mondja Jézus, íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Velünk van Jézus. És tegyük fel a kérdést. Ki mondta ezt? Aki akkor és ott is így mutatkozott be, nekem adatott minden hatalom. Menjen és a földön. A mindenható Isten van velünk Jézus Krisztusban. Immanuel. És akkor ott a kérdés, ott a mondat, ott a hitvallás, a római levélből református hitvallásunk, címerünk mondataként, ha Isten velünk, valóban kicsoda ellenünk? Hiszed ezt? Ki van velünk? A mindenható Isten. Felfogjuk, hogy a mindenható Isten oltalmaz, hogy elrejtett az ő csodálatos oltalmában, szárnyai alatt, ahogyan a Zsoltáros mondja ezt. Hisszük, hogy ott vagyunk. Jézus mielőtt kimondta volna ezt, hogy neki adatott minden hatalom, ezt mondta, így szólt az övéhez, annak pedig, aki elküldött engem, tudnélék az atyának, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Egyetlen egy ember sem fog elveszni, aki Jézus Krisztus tulajdona, akit nekem adott az Atya, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok. Aki az övé, az nem fog elveszni, semmit se veszítsek el. Ez az Atya akarata, és Jézus ezt az akaratot teljesítette, és teljesíteni fogja, és föl fog támadni a napon. Mindenki, aki Jézushoz tartozik, az feltámad, egy sem fog elveszni közülünk. Majd ezt mondja Jézus ennek megerősítésére a földi út kapcsán, az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Annyira kedves nekem ez az ige, a mindennél nagyobb. Olyan nagyot tudunk mi mondani önmagunkról, meg még egymásról is. Olyan fölösleges nagyot. De amikor Jézus ezt mondja, hogy a mindennél nagyobb, ez a mindennél nagyobbra vonatkozik. Az örökkévaló Istenre. Aki mindennél nagyobb, és akinek a kezéből, miután nincs nagyobb, senki sem ragadhatja ki az övéit. Érted? Hiszed? Hatalmas ígéretek ezek. Csodálatos védelem rejlik bennük. Teljes, tökéletes védelem. Isten oltalma. Isten oltalmazza az övéit, a gyermekeit. Nincs mitől félni valunk. Nincs miért aggódni valunk. Nincs mi miatt meghátrálni valunk. Mi nem a meghátrálás emberi vagyunk, hanem a hitéi. Idézzük fel az Úr Jézus szavait. Minden helyzetben, minden körülmény között, minden támadás alatt. Ugyan sok támadás, sok nyomorúság, sok baj ér el minket, de mit mond Jézus? Vésd a szívedbe, de egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Ezt mondja Jézus. És mit mondhatunk mi? A hitvallásunk csodálatos szavait. Tudom, hiszem, hogy az én megváltóm úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről. Az én mennyei atyám akarata nélkül semmi nem történhet velem. Milyen az én mennyei atyám akarata? Jó. Ezért hát nincs kitől, nincs mitől félnem. Ráállhatok Jézus szavára, mint kősziklára, és hittel valhatom, mégpedig a hitemmel, ahogyan ezt sokszor elmondom, úgy, hogy igaznak tartom mindazt, amit ő mondott, és magamat is ahhoz tartom, mert ez a hit, ez amikor azt mondom, hogy áman, ámen, ez a két szó egymás mellett így hangzik, a héber szövegben a hit szavaként, és a bizony úgy van szavaként, ki tudom-e mondani, igen, igaz, és magamat is ehhez igazítom. Ez a személyes, és ez a mindenkori reformáció alapja, hogy Isten igéhez igazítom a gondolkodásomat, az életemet, a szavaimat, és mindent. Ott deformálódik minden, testvérem, ahol ettől eltérünk a hitetlenségünk miatt, és a legnagyobb bűnünk a hitetlenségünk. Ahol minden tényező nagyobbnak, előbb valónak tűnik, mint amit ő mond nekünk, pedig az ő szavai, az ő igéje igazság, és ez az igazság valóban szabaddá tesz minket. Tökéletes oltalom véd, tökéletes védelem oltalmaz minket. Eszembe jutott, hogy majd fél évvel ezelőtt Jézus kijelentése már megszólalt itt a szószéken. Nem teszem föl megint a kérdést, hogy kezünket föltéve jelezzük, vajon emlékszünk-e rá. Augusztusban, augusztus elején ez az ige szólt itt a szószéken, hogy egyetlen hajszál sem esett le a fejetekről. Vajon emlékszünk rá? Vajon másként élünk azóta? Átragyog rajtunk ennek a csodálatos oltalomnak az ereje? Testvérek, ezt azért idézem most fel magamnak is, és mindnyájunknak, mert mindenképpen akkor jutunk előbbre a hitben, akkor leszünk szabadabbak, ha tudatosan ráállunk arra a kijelentésre, amit mond nekünk a mi Urunk. És ez reformálja napról napra a gondolkodásunkat úgy, és nagyon szeretném ezt most újra aláhúzni ezen az estén, úgy, hogy készen vagyunk vallani is erről az igazságról, szavainkkal, életünkkel, azzal a kisugárzással, ami ebből következhet, vallani róla ezért nagyon fontos a hitvallásos, református hit, kedves fasori testvéreim. A hitvallásos, református hit, ami azt jelenti, hogy nem csak tudom, hanem vallom is, és másoknak is átadom, és amikor ezt megteszem, magam is megerősödöm abban a hitben, ami az enyém, amit nekem az én Uram adott az ő igéje által. Mert nem elméletez, hanem élet, nem megértés, hanem megélés, nem átvétel, hanem átadás. Erre bátorít ma Isten igéje, és a ráfelelő, hitét megvalló hívember a Heidelbergi K.P. szavaival is. Hadd idézzem még egyszer így, és értjük, lássuk, hogy ez mennyire fontos. Jézus mondja, ez a kijelentés, de egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. Hallom. Hatalmas hír. Mi a hitvallásom? Amit a Heidelberg K.P. mond. Igen, én tudom, hogy az én megváltom úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le személyesen a fejemről. Hát vallod ezt? Éled ezt? Kívánom, imádkozom érte, hogy így legyen, és legyen ragyogó ennek az oltalomnak, védelemnek a kisugárzó valósága az életed, hogy ebben a veszendő világban ott legyél, mint olyan valaki, aki nem fog elveszni, mert övé az örök élet. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen a mai estén is olyat mondtál nekünk, amit csak te mondhatsz egyedül. És köszönjük, hogy ebben valami életünknek minden titka, minden elrejtett valósága, ami mégis nyilvánvalóvá válik napról napra. Hiszen egészen más úgy élni, hogy nem kell félni. Hogy nem kell aggódni, hogy nem kell gyötrődni, hogy nem kell azt vélni, azt gondolni, hogy magunkat kell megőriznünk, hogy nem kell kiszolgáltatottként élnünk. Köszönjük neked azt a hajszálainkra is gondot viselő szeretetet, amivel lehajóz hozzánk. Oly felfoghatatlan és olyan megmagyarázhatatlan nagy dolog ez. Bocsásd meg, hogy hitetlenek vagyunk. És bocsásd meg, hogy sokszor a rossz, a tapasztalatok, a saját gondolataink felülírni látszanak a te gondolataidat, a te szavaidat, a te kijelentésedet. Bocsásd meg ezt nekünk. És kérjük, hogy gyógyíts, reformálj, állíts helyre bennünket, hogy vallani tudjunk rólad, és ennek a hitvallásnak az erejéből élni tudjunk másként, mint ami tőlünk telik. Hiszen nem az a kereszténységünk, ameddig mi eljutunk magunktól. Az a kereszténységünk, hogy te, a mindenható Isten, bennünk olyat viszel végbe, amire mi nem vagyunk képesek. Légy áldott azért, hogy ezt munkálod, és köszönjük, hogy ezeken az estéken erről beszélsz, és köszönjük, hogy hatalmas vagy arra, hogy ma is reformálj, hogy megújíts, hogy a te néped tagjaiként tényleg tudjunk téged dicsőítő életet élni. Kérjük, áld meg így most a gondolkodásunkat, hazamenetelünket, otthonainkat. Segíts, amikor híreket hallunk, hogy ki tudjuk mondani, van jobb hírünk. Segíts, amikor hazamegyünk, ne a rosszról, hanem a jóról tudjunk vallást tenni. Kérjük, munkálkodj bennünk hatalmasan, dicsőségesen, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem betlekel téged. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, meg is segítelek, győzelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek a gyalázatra, és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged. Amen.